Itt vagy Alsó-Szentmártonban, akkor már nem is tudom kiszámolni hány éve. 39. 39 éve. De nem csak Alsó-Szentmártonban vagy, hanem környező településeken, vagy egyáltalán itt a környéken, sok településen, ha jól tudom, mennyi?
Hát ez változott az idők során többször is. Volt, amikor csak 6 volt, volt, amikor most 21-22 van, tehát most 2 plébániám, vagy 3 plébániám van igazából. Az Alsó-Szentmártoni plébánia az 12 falu, a kémesi társplébánia az 9 falu, és a Szent Ferenc cigány plébánia az meg az egész egyházmegye, tehát a személyi plébánia.
És ha jól tudom, nektek van több helyen közösségi házatok, tanodátok. Hány ilyen faluban vagytok jelen, és milyen tevékenységekkel?
A közösségi házak tulajdonképpen az evangélizálásnak az alap sejtjei, helyzetei. Ez is úgy folyamatosan alakult ki, mint módszer. Tulajdonképpen a jelenlétet hozzák. A legutóbbi ilyen hely, ahol Drávaszabolcson, amikor hozzám került, kiderült, én tudtam, de hogy akkor úgy szembesültünk többen azzal, hogy van itt a falunak egy ilyen falun kívüli baraknyomor negyede, ami eléggé elrejtett és eléggé nyomorúságos, akkor az alapítvány vett egy baraklakást ott, és átalakította, és egy pedagógus hetente 2-szer odajön, és foglalkozik a gyerekekkel, de nyilván, ha gyerekekkel foglalkozik, akkor anyák is jönnek, meg mindenki. Tehát, hogy valahol ez a jelenlét, hogy lehet tudni, hogy ő ekkor meg akkor biztosan itt van. Most nyilván vannak olyan helyek, ahol ez minden nap megtörténik, vagy van, ahol egész nap van, tehát ezek különbözőek. Ez az alaptörekvésünk, hogy ezeken keresztül jelen vagyunk, és megtapasztaljuk a sebeket, vagy a szükségleteket, és ezeken keresztül tudunk segíteni is. Az evangélium hirdetése az a Szentírás szerint elsősorban diákónia. Tehát ezt nem én találtam ki, hanem apostolok cselekedetei egészen konkrétan leírja, hogy a legelső dolog az, hogy ha vannak itt szükséget szenvedő, özvegyek, árvák, stb., akkor diákonusokat kell választani, az a dolga, hogy ellássák őket, és adott esetben még beszéljenek is nekik az evangéliumon, hogyha erre szükség van. Tehát, hogy valahol a közösségi házak azok ilyen diákónia helyek.
Te is így fogod föl, és így irányítod ezeket, vagy így...
Hát én a kollégáimat azzal szoktam bosszantani, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, de engem először diákonussá szenteltek, és a papszentelésnél elfelejtették rólam ezt levele vakarni. Tehát, hogy én mai napig először diákonus vagyok, és utána vagyok pap. És erre mondtam azt az beszélgetés előtt még, hogy biztos vagyok abban, hogy ez az egyházunk megújulásának, az evangélium hirdetésének a kulcsa, hogy tudunk-e diákonusokat küldeni az emberek mellé, ott, ahol ők éppen élnek, vagy szenvednek. És a diákónia az nem azt jelenti, hogy ugye Jakab apostol mondja, hogy ha valaki szükséget szenved, és mondjátok neki, hogy jó, öltözzének, melegedjé, aztán minden rendben van, hanem akkor adni kell neki, ami szüksége van. És nekünk ez ugye a páli módszerrel, ez egy nagyon jó sikerült, hogyha egyik testrésznek bőven van, a másik meg szenved, akkor azt át lehet csoportosítani. Kialakult ezelőtt 30 akárhány évvel egy barátság köztünk egy német pappal, aki szintén cigány lelkész volt a saját egyházmegyébe, és aztán később az ő akkori plébánia, ami nem cigány plébánia volt, hanem egy német plébánia, alakult egy egyesület a velünk való kapcsolat ápolására. És hát ők azok, akik mai napig minden dolgunkat segítik és patronálják. Most éppen volt egy 25 éves jubileum ünnep, egy csoporttal kint voltunk, és hát tenyerükön hordoztak bennünket, és mikor próbáltam mondani, hogy hát kösz, akkor mondták, nem, mi köszönjük. És hogy ez lehetővé tette azt, hogy tonna számosszunk ruhákat adott esetben, ami nem arra kell, hogy megvásároljuk vele az emberek jó indulatát, vagy az embereket magukat, hanem arra kell, hogy hozzátartozik az emberi méltósághoz. Tessék elolvasni a paradicsomi történetet, annak nem az a vége, hogy kizavarta őket a paradicsomból, az a vége, hogy az Úristen bőrbe ruhát készített és fölöltöztette az embert. Tehát az első diákonus maga az Úristen, aki ruhát ad a mesztelen embernek. Ez az alapszinten hozzátartozik.
Az adományozás alapvetően így nem zavarta ezek szerint meg az evangélium hirdetést? Mert hogy ilyen az szemlélettel
adomány,
vagy tudod?
Az adomány az egy szükséges rossz. Tehát, hogy azt ne tessék senkinek azt gondolni, hogy ő elkezd osztani bármit, és akkor áldják az ő nevét. Tehát az a mítosz, hogy vannak a jámbor jóságos szegények, meg a jámbor jóságos gazdag segítők, és milyen...
Egymásra találnak.
Blablabla. Hanem ahol osztás van, azt szoktam mondani, hogy egy rendes ruhaosztás ott ér véget, mikor engem elküldenek melegebb éghajlatra. Mert a szomszéd pulóvere mindig zöldebb, mit tudom én, tehát mindig lehet ezen indulatokat találni. De ez nem baj. Uh-huh. Ez vele járó szükséges rossz. A ruha meg mégis oda jut, akár több kézen át, ahol szükség van rá, és mégis az emberi méltóságot segíti. Vagy ugyanez a élelmiszer. Ugye 80-90-es évektől itt óriási munkanélküliség, vagy szinte munkanélküliség volt csak, ami magával hozott egy ilyen szegénységi spirált. Nagyon érdekes, hogy az akkori gazdasági vezető a 80-as évek végén, már rendszerváltás hajnalán behívatott engem, Kalász Gyula bácsi, és mondta, hogy leigényeltem ennyi meg annyi normatívát, maga most hazamegy, és elkezdenek főzni 20 embernek. De mondom, minek? Higgyel, hogy szükség lesz rá. És én jöttem, hát most honnan szerzek én 20 embert, aki enni akar? És olyan fura helyzet volt, hogy ide dobták nekem a pénzt, hogy ezzel most tessék ezt csinálni belőle. És nagyon hamar kiderült, hogy erre szükség van.
És nem csak 20 embernek
valószínűleg. Hát aztán később ez bővült, eljutottunk odáig, az itt az én 2x4 méteres konyhámba 90 embernek főztünk már a végén.
Aztán
utána meg lett egy rendes konyhánk szintén különböző útevők adományából. Tehát, hogy az öreg pap profétai tettet hajtott végre, amik ezt elindította. Olyat látott, nyilván nagyobb összefüggésekben, amit én helyből nem láttam.
Aha. Te pedig a pásztorsíp után mentél.
Én nem voltam neki szót fogadni, mert hogy nem rosszat akart, csak nekem éppen akkor kellemetlen volt. És aztán kiderült az is, ugye, hogy hát így se lehet megoldani ezt a problémát, a szegénység problémáját, mert azt nem lehet megcsinálni, hogy akár egy egész falut, ami több mint 1000 lakosú, etetünk így ingyen konyhán. És hogy nem is kell, mert hál' Istennek az emberekből nem halt ki a élni akarás, meg a
önmagáért
tevés, tényleg igyekeztek mindent megfogni a legszélsőségesebb dolgokig. Ennek egy ilyen iskola példája volt, mikor egyszer a fölvásárló elböfentette azt, hogy neki zöld dió kellene fölvásárolná, de azt elfejtette mondani, hogy de csak 100 kiló.
Aha.
És akkor a szomszéd faluba fölvásárolva ott álltak emberek zsákdiókkal, és végül mérgükbe borogatták ki az árokba, mert már nem kellett neki több. Aha. Tehát, ha egy valami van, akkor rámozdult mindenki. De igyekeztek mindent megfogni, tehát ez egy lelki erő, ez egy élni akarás, a családért való felelősség.
Igen, igen. Tegnap beszélgettem a munkatársadra Andreával, és ő mondta, hogy itt pályázat kapcsán, hogy hát nem fogok találni munkanélküli embert, mert most mindenki dolgozik mindenhol.
Most elég jó a helyzet már, igen, tehát hogy ez jó. Most a munkanélkülségben persze előfordult az, főleg télen, hogy a hó vége az borzasztó nehéz. Most arra kellett kitalálnunk egy olyat, hogy krízis élelmiszer. Ami azt jelentette, hogy legtöbbször este jöttek asszonyok, és mondták, hogy adjál valami főzni valót. És akkor megint csak mások adományából tudtunk adni főznivalót. Itt Somberek, egy sváb falu, viszonylag jó módú, ott egy barátom, akit most szenteltek éppen diákonussá, látta a plébániát. Nagyon sok éve úgy van, hogy meghív advent időben engem egy este gyóntatni, misézni, meg valami beszélgetésre előadást tartani ott a faluba, és akkor közben meg előtte héten gyűjtenek, és akkor összejön egy kis buszra való adomány élelmiszer, amivel ki lehet mondjuk januárt húzni így krízisbe. De hát, hogy ezek ilyen élő egyházon belüli kapcsolatokból származó ajándékok. Persze vannak Andreáék, a stáb, akik meg pályáznak, meg, tehát sok-sok...
De mennyien vagytok összesen, mert egy ilyen, milyen nagyságban?
Számukkal én mindig bajban.
Jó, csak hogy Öten vagy 30-an.
60 ember, aha, aki dolgozik nálunk így különböző, aha, szinteken, helyeken.
Ezt te kezdted el összeszervezni, hogy, hogy legyen tanoda, legyen ez, legyen az, és akkor egyszer csak így szárba szökkent?
Nem, ezek nem így jönnek, hogy én eltervezek valamit. Éppen ma is nyürögtem egy ügyen, és még nincs megoldás, hanem hoz az élet egy helyzetet, amikre valahogy reagálni kell, vagy valamit tenni kell. A tanoda például úgy kezdődött, hogy rájöttünk arra, hogy ugye a munkanélküliség követően bezárult a gettó. Hogy a gyerekeinknek ez borzasztó nagy hátrány, hogy nem ismerik a külvilágot. Míg a öregek eljártak dolgozni vállalatokhoz, azok ismerték. Tehát egy ilyen döbbentes eset volt, az óvodában valamelyik gyerek leesett a játékról, és hát beküldték az orvoshoz, szóltak anyjának, és bevitték a Siklósra az orvosra, de Siklósra az orvosra, vigyék be a gyerekkórházba, nézzék ott meg, hogy hát, ha valami van. Nem történt semmi, a gyereknek semmi baj nem lett. Aki bekísérte őket, az adott pénzt anyukának, hogy ha végeztetek, fölülsz a buszra és hazajössz. Ez volt délelőtt. Délután 4 óra vagy 5 óra körül fölhív anyuka, hogy én most már órák óta itt állok a gyerekkórház előtt, nem tudok hazamenni, hogy kell hazamenni, gyere el értem. Tehát ő nem tudta azt, hogy Pécsen hogy kell közlekedni, mert honnan tudta volna, és nem tudta azt, hogy jó napot kívánok, tessék szépen megmondani, hogy hogy jutok el a buszállomásra. Vagy tessék szépen megmondani, hogy hányas busz megy Siklósra. Vagy, tehát ilyen egyszerű dolgot. Ismeretlen volt számára. Ott állt a gyerekével is szorongott a kórház előtt. És akkor telefonáltam egy pécsi ismerősnek, hogy menj oda, kísérd le buszállomásra, tedd fel a buszra. Ugyanakkor ez nem jó. És akkor kezdtük azt, hogy na, hova, akkor már volt óvodánk, hogy hova lehet a gyerekeket küldeni iskola. Előtte a Mánfai kollégium volt, mint kísérlet, az is egy ilyen antigettó kísérlet volt, amiben hát belebuktunk. De akkor a gyerekeket küldjük iskolába, máshova, ne csak ide menjenek a szomszédfalú körzeti iskolájába. Nos, tehát el lehet küldeni egy 7 éves gyereket a nagyvilágba, hogy próbálj szerencsét, de hát azért az kell valami háttér hozzá. És akkor már volt annyi pedagógiai tapasztalatunk óvodában, Mánfán, mindenhol, hogy jó, hát akkor azt kell csinálni, hogy a gyerekek hazajönnek az iskolából, akkor kell segítség a házi feladatba, kell annak a földolgozása, hogy milyen élmények értek, és stb. Akkor a szülőiskola kapcsolat, ugye sose felhőtlen, mert szülőknek is kudarcos volt az iskolai karrierjük, akkor oda be kell lépni egy munkatársnak, aki ezt segíti, vagy közvetít, vagy... Tehát és akkor ebből alakult ki a tanoda. Itt ebben a hátsó teremben kezdődött a tanoda. Renovabis megfinanszírozott egy munkahelyet, egy pszichológus hallgató halasztott egy évet, akkor azt örültem neki, hogy gyere hozzánk, és akkor ő elkezdett, mint a 8-10 gyerekkel így foglalkozni. És ez nőtte ki magát a tanodává.
Igen, igen.
Tehát nem úgy kezdődött, hogy alapítsunk tanodát, hanem az, hogy egyáltalán ezt tanodának hívjuk, meg ennek van pályázata, meg nem tudom, ez évekkel később.
Hát azon kívül, hogy volt egy hozzáállásod, vagy lett, vagy kialakult egy hozzáállásod az evangélium hirdetésére, más koncepciód igazán nem volt, hanem ilyen tűzoltó helyzetekből kialakult ki.
Ez nem tűzoltás, mert hogy ezekből intézmények született.
Igen, hogy ezekből lett.
Az óvoda is így született, hogy láttuk azt, hogy itt van egy falu, állami óvoda a faluban, ahol a takarítónő is más faluból jövő magyarasszony. És bekerülnek a gyerekek úgy, hogy magyar nyelvtudásuk nagyon passzív.
Az itteni cigány nyelv az melyik?
Beásnak a muncsány változata, tehát úgy beszélnek románul az itteni cigányok, mint a csángók magyarul. Hogy ilyen archaikus nyelv, a nyelvújítás az elmaradt náluk, elkerülte őket, és a jövevény szavaikat meg átvették, mieink egy részét szerbből, nagyobb részét most már magyarból. Tehát, hogy ezek így alakultak, hogy látszott egy
igény,
helyzet, amiből valahogy jobban is lehetne jönni, és akkor az óvoda is így lett, hogy akkor, mikor lehetett visszaigényelni egyházi ingatlanokat, akkor visszaigényeltük, és akkor mindjárt megkaptuk 7 év múlva, de a 7 év arra volt, hogy fölkészüljünk rá, és akkor volt a jóamicsági, akkor addig már főiskolás volt, és óvónőnek készült, hogy el lehetett küldeni, hogy szükséges szóval tanulj, aki helybeli, akit ráadásul püspök még nem is volt, meg a diplomája megbízott óvodavezetőnek, tehát harmadévesként ő már óvodavezető volt, akkor még lehetett jogilag, tehát a fenntartó elfogadhatta a végzőst. Tehát nem jogellenesen, nem rendesen történt ez így, de megállt a világ egy pillanatra, és mindenki ki volt akadva, hogy úristen, meddig fog az intézmény működni, cigány vezető, és magyar dolgozók is vannak ott. Tehát ez képtelenség, abszolút. Köszönöm szépen, az intézmény elmúlt 20 éves.
Azt akarok kérdezni, hogy már mióta van.
ezek mind így jöttek, és aztán az is nagy ajándék, hogy ezekhez jöttek mindig munkatársak. Nyilván volt egyfajta szelekció a jelentkezők vagy az idevetődők között. Volt olyan is, aki pár órát bírta ki, és volt olyan is, aki csak ide nézett, aztán itt van 20 éve, vagy 20 éve, vagy volt olyan, akit én először nagyon szimpatikusnak találtam, aztán nyári táborban mégis eljött, és kiderült, hogy hoppá, nagyon jó pedagógus lesz ebből, és lett is, és nálunk dolgozik. Tehát nagyon sokféle, minden munkatárs más-más történet igazából.
Nagyon toborozni nem is kellett akkor, hogy ez vagy kell?
De adtunk föl hirdetéseket is, és jöttek is hirdetésre, de például nagyon érdekes, hogy jött egyszer hirdetésre szociálpedagógus fiú, aki cigány volt, de nem itteni fajta, és hát föl is vettük. És amikor ide költözött, akkor hozta a barátnőjét. Hát én a pokolba kívántam. Mi a francnak kell még ez is ide nekünk. És ráadásul is keresett munkát, szeretett volna dolgozni. És akkor úgy alakult, hogy valami hely az óvodá, ő is szociálpedagógus volt. És akkor úgy alakult, hogy hely az óvodába egy hely volt, hát és akkor megpróbáljátok meg, mit tudom én, jó lesz, vagy nem ismerem. És akkor dolgozott az óvodába, és pár hónap után figyeltem meg azt, hogy akármikor a kisgyerekekkel beszél, mindig egy magasságban van a szemük. Tehát sose beszél a gyerekkel így, hogy fölül, hanem mindig legugol, és akkor úgy beszélgetnek, hogy egy szinten vannak. És akkor kiderült, hogy egy zseniális pedagógus, aki a mai napig munkatárs, most ugyanéppen még a gyes végét rúgja három gyerek után, de vissza fog jönni dolgozni. Tehát, hogy senki nem hívta ide, senki nem beesett.
Valószínűleg ő se gondolta?
Ő se gondolta, azt se gondolta, hogy itt marad, a fiú tovább ment, ő itt ragadt.
Aha.
Aztán lett neki, nem ide lett a munkatársak közül férje, meg családja, meg minden, és
szép jó, hogy itt van. Zárásul egy ilyen üzenetet van-e azoknak, akik most kezdenének, mert nagyon sok helyen, egy házon belül kezdenek cigányok is, meg nem cigányok is, bele cigánypasztorációba, vagy egyáltalán cigányokkal való munkába. Tehát azt látom, hogy van rá helyben igény, meg nagyon nagy elánnal így belekezdenének, de hogy van-e valami egyszerű üzeneted?
Az én indulásomnál három papnak egy-egy mondata volt az, ami meghatározó volt. Az egyik a Zsolya Miklós bácsi, akinek a mondatát mások is emlegetik, Somos Laci szereti sokszor idézni, amit nekem írta Miklós bácsi annak idején, megkezdtem, mit csináljunk. Miklós bácsi válasza az volt, ha van irgalmas, jó szíved, megmondja, mit kell csinálni. Ha nincs, én nem tudok neked tanácsot adni. A másik az André Barthelemy volt, egy francia pap, akit Jóska néven ismertek a cigányok. Szintén több mint 40 évig élt cigányok között. És őt kérdeztem meg én fiatal papként, hogy merre vezessem a cigányokat, asszimiláció vagy nem, és a szokásos nagyképű kérdések, mint a fiatal népvezérpap.
Igen, igen.
És az öreg így rám nézett, hogy ne vezessétek senkit sehova. Legyél ott, figyelj, és ha valakinek tudsz segíteni, próbálj meg segíteni. És a harmadik pedig, akinek képe ott van, többször emlegetett Lothar Weiss barátom, az ő kedvenc mondata az volt minden leglehetetlenebb helyzetekben is, hogy kannan probieren. Meg lehet próbálni.
Értem.
Hogy milyen ki belőle, az...
Bízzuk az Isten.
Ja. Biztos, hogy rengeteg ajándékot kaptam az Úristentől, leginkább a munkatársakat. Meg hát, hogy az én életemnek is az egy öregedve az ember látja, hogy ennél jobb utat nem kaphattam volna.
Az élet értelme.
Igen.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm Lankó Józsinak a mai beszélgetést. Én legalábbis biztos, hogy épültem belőle, remélem a hallgatók is. Köszönöm szépen.
Isten bocsássa meg nektek.
Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.